Szervusztok! Elkezdtem gondolkozni az igéről. Éppen ideje volt, mert 30 éve vagyok hívő. El tudjátok ezt képzelni? 30 éve. Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg a szívünkhöz. Tudjuk, hogy már többször kértük, hogy áld meg a szívünkhöz a te igédet. De tudjuk, hogy a te gondolataid magasabbak a mi gondolatainknál, és ez azt jelenti valószínű, hogy félreértünk téged, de a szellem tanít bennünket. Úgyhogy kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket ezen a mai napon. Amen. A szeretetről gondolkozom egy ideje, mert hogy állandóan erről beszél az írás, hogy olvasgatom, állandóan szeressétek egymást, az Úr azt mondja, hogy én vagyok a szeretet, meg ez a nagy parancsolat, így kezd így 30 év után így kijegecesedni ez. Épp ideje van, nem? 30 éve olvasgatom az írást, és kezd körvonalozódni, hogy ez valami fontos dolog. Ugye 1 Korintus 13 azt mondja, hogy ez a legnagyobb. Hogy van három dolog, ami megmarad az örökké valóságban, és e közül a három közül a szeretet a legnagyobb. Azt gondolom, hogy a Galácia 5.22-ben a szellem ajándékai, az is a szeretetről szól, és a szeretet tulajdonságait mutatja be. Sokan úgy gondolják, hogy a szellemnek nem 9 gyümölcse van, hanem 1 gyümölcse a szeretet, és a többi az a szeretetnek a tulajdonsága, és van is némi átfedés mondjuk az 1 Korintus 13-mal. Úgyhogy valahogy így szól a Galácia 5.22, hogy a szellem gyümölcse szeretet, és az első tulajdonság az öröm. És hadd mondjak nektek valamit az örömről. 2 Korintus 8, 1, és a 2, és a 3, és aztán pedig a 4, így egymás után. Tudtotokra adjuk pedig atyám fiai Istennek azt a kegyelmét, amelyet Makedónia gyülekezetével közlött, hogy a nyomorúság sok próbái között is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak, sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. Ez szerintem agyrepesztő. Ennek valahogy így kéne hangzani, figyelj. Azt mondja, hogy a nyomorúság sok próbái között bőséges az ő szomorúságuk, nem? Vagy bőséges az ő panaszkodásuk. Vagy mit mondhatnék még ide, segítsünk, hogy a nyomorúság sok próbája között, például én dühöngeni szoktam. Ezt el tudom képzelni, hogy ez ide lenne írva. De ide az van írva, hogy bőséges az ő örömük. És tudod, ez nem egy olyan öröm, hogy egy ilyen, na jó, hát egy kicsit örülök, van egy ilyen kis szeliden elmosolygok. Újongó örömről beszél. Újongó örömről, nem egy, igen, jó. Újongó öröm, tudod, mikor, na, valami ilyesmi, egy kicsit többre számította, megmondom őszintén, de kezdetnek nem rossz. Figyelj, megfigyelték a gyerekeket. Egy nap több mint 100-szor nevet egy gyerek, egy kisgyerek. Aztán utána beiratják a szülők az iskolába őket. Egy felnőtt 3-szor, 5-szor nevet egy napon, úgyhogy ti már teljesítettétek a mai napi, már túl teljesítettétek. Hova vész el az örömünk? Már, tudod, egy világi embert még értek. De hívőként hova vészel az örömünk? Isten nekünk adta az örömét. Nekünk adta. És én azt gondolom, hogy ez lehet a mi döntésünk. Valami olyasmit mond a példabeszédek, segítsetek egy picit. A vidám szívű embernek szüntelen lakodalma van. Ez nekem nem úgy hangzik, hogy ez az ember, nem azt mondja, hogy egy ember, akinek mindene megvan, vagy aki teljes, hanem valaki, aki a szívébe, akinek a szívébe öröm van. És az úgy éli a napjait, mint hogyha lakodalomba lenne. És azt hiszem, hogy hív erre bennünket az Úr, hogy éljünk úgy, mint hogyha folyamatosan lakodalomba lennénk. Nem a körülményeket vizsgáljuk, nem is tudom, hogy mit vizsgálunk, hanem belemegyünk Istennek az örömébe. Azt mondja az Úr Jézus a János 16-ban, hogy az én örömöm azt akarom, hogy a tiétek legyen. Egy másik helyen azt mondja, hogy azt akarom, hogy teljes legyen az örömötök. Teljes legyen az örömötök. Sajnos imádkoztunk többször, hogy az Úr szóljon hozzánk ezen a mai napon. És nem tudom, te hogy vagy. Olyan könnyen elveszítem az örömömet. Olyan könnyen. Pedig azt hiszem, hogy ez valami nagyon értékes dolog. Ez valami, amihez jobban kellene, hogy ragaszkodjunk, hogy több újongás legyen az életünkben, több öröm. Mert ez a szeretet, hogyha tényleg kapcsolatban vagy a szeretettel, akkor kell, hogy öröm legyen az életedben. Én ezt kijelenthetjük. Nem törvénykezünk, de ez egy jó törvénykezés, nem? Nálunk ilyen a törvénykezés. Örülnöd kell! Musza kötelező örülni! Mikor katonák voltunk, ott nem szabad volt a sorba mosolyogni. Ott az volt a parancs, húzzon bőrt a fogára, honvéd! És hogyha nem, akkor jöttek mindenféle atrocitások. De itt a parancs, az öröm. Pál ül a börtönbe, és nagyon szomorúnak kellene lennie, nem? Az ember szabadnak lett teremtve. És hogyha elveszik a szabadságát, az egyik legnagyobb büntetés az ember számára. Páltól elvették a szabadságát. Úgyhogy írja a levelet, ugye szomorúan írja a levelet a Filippi beliekhez. Filippi beliek, szomorkodjatok az Úrban. Újra mondom, szomorkodjatok. Négyszer a levélben azt mondja, örüljetek az Úrban. És ugye a negyedik fejezetet ismerjük annyira jól, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Újra mondom, örüljetek. Ezt a verset tudom angolul is, de most nem mondom el nektek, mert már eleget nevettetek, úgyhogy. Megint csak valami, aminek nem szabadna megtörténnie. Hogy van az, hogy ott ül az a kis zsidó fickó a börtönbe, és akkor azt írja, hogy nem kellett volna cenzúrázni ezt a levelet. És akkor azt mondják nekünk, hogy a Biblia cenzúrázva lett. Hát ezeket a hülyeségeket, hogy a börtönbe örömről ír, ezt akkor cenzúrázták volna, nem? Meg ez, hogy a nagy nyomorúság közepette az ő örömük óriási nagy lett. Én látom az embereket, akik nyomorúságban vannak, azok nem örülnek. És tudom, mit látom a szegényeket, hogy azok nem akarnak adakozni. Sőt, tudjátok, mit látok, még a gazdagok se akarnak adakozni. Itt meg azt mondja, hogy a szegénységbe könyörögnek, Pálnak. Hadd adakozzunk mi is. Hadd vegyünk részt a többi gyülekezettel együtt az adakozásban. Szerintem ez, ez tudod, ez Isten nélkül nem megy. Mert csak ezzel hadd fejezzem be, így azt hiszem, hogy túlmentem a 8 percen, az engedélyezett 8 percen. Tudjátok, hogy mi a gonosz szónak a szótöve? Ugye a ponérosz. A nehéz, kemény munka. És tudod, mit gondolok? Hogy ez azért ebből származik a ponérosz, mert hogyha én nekem nagyon keményen meg kell dolgoznom valamiért, akkor azt nagyon nehezen fogom kiengedni. De hogyha én kaptam a mennyei atyától, az könnyű lesz elengedni, az könnyű lesz kiadni a kezemből. Úgyhogy hívlak titeket örömre, nagy öröm lesz a mennybe, és hív bennünket az Úr, hogy itt is örüljünk az Úrban, mindenkor. Úr Jézus, köszönjük, hogy meg vagyon írva, hogy örüljünk Te benned, hogy Te azért jöttél el, hogy a mi örömünk teljes legyen. Köszönjük, Urunk. Tanítsál bennünket erre. Tanítsál bennünket arra, hogy az élet egy lakodalom legyen. Te drága nevedben. Amen.
Köszönjük, Borci, a bátorítást. Én pedig fel foglak állatni benneteket az írás részünk olvasására, úgyhogy ha megtennétek, hogy felállnátok, ha az egészségi állapotod megengedi. Egy Krónika 4 lesz az írás részünk, ahonnan fogunk olvasni, és összesen 2 verset fogok olvasni. Egy Krónika 4-ből, és méghozzá a 9. és a 10. versből is, úgy szintén ki lesz vetítve a kivetítőre, ki lesznek ezek a versek vetítve. 1 Krónika 4, 9 és 10. Jábész pedig tiszteletre méltó volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta, bizony fájdalommal szültem őt. Jábész Izrael Istenét hívta segítségül, és azt mondta, bárcsak valóban megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, és kezed velem lenne, és megoltalmaznál minden veszedelemtől, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Foglaljatok helyet. Ebből a 2 versből szeretnék ma beszélni, és szeretném is kapcsolni az imádsághoz. Többek közt azért, mert most ebben a 21 napos ima és bőjt időszakban az Urat keressük. Természetesen ezek a versek megállnak az év bármelyik napján, és hasznosak számunkra. Hadd adjak egy kis hátteret ezeknek a verseknek. Ezek a versek több fejezetnyi, összesen 9 fejezetnyi nemzetség táblázat közepette vannak. Jó, tehát 1 Krónika 1-től 9-ig nevek, és egyszer csak a Szent Szellem és az ihletett szerzők karöltve fogják, és eljutnak Jábécig, és azt mondják, hogy mielőtt még tovább szaladunk, hagy mondjak el egy gyors történetet erről a fickóról, mert ő tiszteletre méltó volt a testvéreinél. És nem tudjuk, hogy miért lett kiemelve és elmondva pár sorban Jábécnek az imádsága és Jábécnek a története, de amit tudunk, az az, hogy Krónikák könyve az a haza a babiloni fogság utáni hazajövetel után íródott, és a babiloni fogságban egy teljes nemzeti összeomlást élt meg Istennek a népe. Egy újrakezdésben vannak, egy hazajövetelben, és fenyegetve vannak minden oldalról, és félelem és bizonytalanság is veszi őket körbe, és lehet, hogy valamilyen ilyen módon belekapaszkodnak ebbe az imádságos történetbe, hogy milyen Istenhez kiáltani egy újrakezdésnél, milyen Istenhez kiáltani egy fenyegetett és nehéz időben. A másik az az, hogy maga a történet, Jábécnak a története pedig a bírák idején történt, ami egy másik történet, egy nagyon sötét időszak Izraelnek a történelmében, amikor egy nemzeti szellemi sötétség volt, egy útvesztés volt, egy vereség, egy veszteség, egy szellemi lelki sötétség idejében van valaki, van egy ember Isten népe közt, és tesz valami olyat, ami általában nem jellemző, akkor Isten népére, hogy így teljes szívével Istenhez kiált az ő nehézségében és lehetetlenségében. Úgyhogy ebben a történetben ki szeretnék emelni egy-egy dolgot, talán kettőt, meg majd meglátjuk, hogy hányat. Amit látunk, és amit ki szeretnék emelni, a 9. versben azt mondja, hogy Jábéc, és Jábécnak hívom őt, jó? Engedjétek meg, hogy így hívjam, mert ez a fordításunk Jabécnak hívja, valamelyik Jábeznek hívja, valamelyik Jábesnek hívja, a héber az Jábécnak, a héber professzorunkkal egyeztetve így mondja, így hívja, Jábécnak hívja. Tehát, hogy Jábécről azt olvassuk, hogy ő tiszteletre méltó volt a testvéreinél. És mindjárt meglátjuk, hogy miért, de azt látjuk, hogy Jábécnak valószínűleg egy nagyon-nagyon terhelt élete volt. Egy nagyon megterhelt, nehéz múltja volt, egy nagyon fájdalommal teli, sebekkel teli, sérülésekkel teli örökség, amit hozott magával. Ezt onnan gondolhatjuk, hogy maga neve is ezt jelenti. Az édesanyja nevezte el őt Jábécnak, mert azért, mert fájdalommal szülte. Tehát az édesanyja sok fájdalmat élhetett meg a szüléskor, és ebben a fájdalomban őt így hívta, hogy legyen ott a neved Jábéc, ami azt jelenti, hogy fájdalom. Fájdalom. Legyen ott a neved fájdalom. És persze azt nem tudjuk, hogy az édesanyjának csak ott tapasztalta meg fájdalmat, vagy az egész élete fájdalmas is volt. De azt tudjuk sokszor, hogy sérült emberek sérüléseket okoznak másokban, sebzett emberek sebeket okoznak másokban, és ebben az esetben látjuk azt, hogy az édesanyja így nevezte el ezt a gyermeket, hogy fájdalom. És persze látunk máskor is ilyen elnevezést, azt is látjuk, hogy sokszor édes apák nevezték el a gyermekeket, most ez ebben a történetben így sikerült, vagy ebben az esetben. Látunk egy másik történetet Mózes első könyvében, amikor Ráhel, Jákobnak a felesége, megszül, és egy nagyon fájdalmas szülése van. Egy olyan fájdalmas szülés, hogy meg is hal közben. És mikor megszületik az ő második fia, akkor úgy hívja őt, hogy fájdalmamnak a fia, vagy szenvedésemnek a fia, Benóni. És amikor, ahogy ott van a bába és a Jákob, az apja hallja ezt, akkor azt mondja, hogy nem, az ő neve nem Benóni, fájdalomnak, szenvedésnek a fia, hanem legyen az ő neve Benjámin, az én jobb kezemnek a fia, a szerencse fia. Úgyhogy Benjámin életében ez a névváltoztatás, ez megtörtént, de Jábecnél nem volt ott senki, Ezért az ő neve fájdalom. Fájdalom, mert az anyja fájdalmat élt meg, fájdalom azért, mert ez rá lett téve. A héber kultúrában valakinek a nevet adni, az egy nagy dolog volt. Az emberek nem úgy adtak nevet, sem ma nem úgy adnak nevet általában, ahogy mi adunk, hanem benne van az a reménység, az a vágy, amit ők gondolnak a gyermek felől, valamilyen olyan jellemző, ami szerintek fontos. És valahogy egy ilyen nevet adni, az egy azonosságot is jelent. Jábecnek az lett az azonossága, hogy fájdalom. Képzeljük el, ahogy felnő, és hívják őt az óvodába, és úgy hívják őt, hogy fájdalom, gyere ide, hogy hívják őt a játszótérre, ahogy hívják őt a szülei, ahogy névsorolvasás van a tesi órán, és úgy hívják, hogy fájdalom. És ahogy ez az egész így rá kerül így teherként az életére. Aztán arra is gondoltam, hogy hát mind olyanok vagyunk valamennyire, mint Jávec, nem? Tehát, hogy mindannyian valamilyen módon kaptunk sebeket, sérüléseket, mert ez így történik, amikor egy gyerek felnő, nem egy tökéletes világban, tökéletes szülők által, akkor, mert egyikünk sem ebben élünk, akkor kapunk, még az azonosságunk nem fejlődik ki, hanem az azonosságunkat azoktól a személyek tekintetéből, hozzánk viszonyulásából merítjük, akik ilyen úgy hívják, hogy tekintély személyek számunkra. És ahogyan ezek a tekintély személyek viszonyulnak felénk, az azért nagyban meghatározza az életünket, és Jábec felé egy ilyen módon viszonyult az édesanyja és a tekintély személyek. És hogyha a szüleink akár így gyerekkorban valamilyen módon csalódást keltettek, vagy elhagytak, vagy meghaltak, vagy valamelyik szülő kilépett az életünkből, akkor nagyon könnyen levontuk azt a következtetést, hogy értéktelenek vagyunk, vagy elutasítottak, vagy minket nem akarnak, nem jó velünk lenni, nem jó... Biztos miattam történt, és biztos, hogy tudjátok ezt, akár legyen az egy válás egy családban, a gyermek magára vesz, hogy biztos miattam történt, én vagyok az oka annak, és ilyen elutasítottakká válunk, ilyen elhagyatottakká, így a lelkünkben ilyen értéktelenné, keletkezik egy ilyen seb, keletkezik egy sérülés, ezen a ponton, vagy más ponton, mert nem mindenkinél ezen a ponton, De mindannyiunkban keletkeznek és keletkeztek sérülések és sebek. És aztán utána, amikor átmegyünk a következő eseményen az életünkben, lehet, hogy ez egy negatív esemény, és akkor már lehet, hogy ezeken a korábbi negatív élményeken és sebeken keresztül kezdjük látni ezeket. Ezen keresztül a szemüvegünk így van beszínezve, hogy ezen keresztül látjuk, és lehet, hogy már könnyebben arra a konklúzióra jutunk, hogy elhagyatottak vagyunk, vagy na látod, milyen értéktelen vagyok, mert most ez a személy így viszonyult hozzám, vagy na látod, hogy mennyire elhagyatott vagyok, vagy levonunk következtetéseket. Más esetben ugyanígy túlreagálunk dolgokat, de az már a bennünk lévő sebek és sérülés miatt történik. Valahogy ezek megszínezik a viszonyulásunkat, és azt gondoljuk, hogy a reakciónk az normális, de már valahol gellert kapott. Megszínezik a reagálásunkat, és fel is veszünk bizonyos falakat, és valahogy természetes ez is, nem is tudatos falakat, hogy védjük magunkat, hogy védjük azt a belső, nagyon érzékeny részt, hogy még egyszer ne történjen meg. Ezt felveszünk falakat másokkal kapcsolatosan, magunkkal kapcsolatosan, Istennel kapcsolatosan, hogy védjük a sebünket, és valahogy ez így részévé válik az életünknek. És a gyógyulás az életünkben, az igazi gyógyulás az nem ezek, nem úgy történik, nyilván ez egy folyamat, egy módon soha véget nem érő folyamat, vagy ezen a földön véget nem érő folyamat, de az igazi gyógyulás az nem az, hogy így el vannak fedve ezek a dolgok, hanem valahol ezek a sebek fel vannak fedve, valahogy úgy rádöbbenünk, tudatosulnak bennünk, most nem csak gyerekkorra, hanem így az utunk során kapott különböző sebek így tudatosulnak, és rájövünk, hogy igen, hogy sebzett vagyok, hogy sérült vagyok, valamilyen módon valahol sérültem, és ahogy ez így tudatosul bennünk, akkor lehet, hogy nyitottak vagyunk, szükségben vagyunk, és elfogadóakká kezdünk válni a gyógyulás folyamatára. És persze ennek az előfeltétele egy szeretetteljes elfogadó légkör, ahol valóban nyílhatok, és leépülhetnek azok a falak, meg persze az az igazság, ami képes megszabadítani, ami lehet, hogy nem kellemes, csak úgy, mint amikor az ember kap egy sebet, és aztán azt ki kell utána tisztítani, az lehet, hogy nem kellemes, de mégis már ott van az a remény, hogy ez jó lesz nekem, mert gyógyulásra van szükségem. Így emlékszem egy családra, aki felé szolgáltam, most csak így még mindig a sebeknek az a volt, ahogy így megszínezi azt, ahogy látunk dolgokat, és a reakcióinkat is meg átformálják. Emlékszem, hogy volt egy család, akik szolgáltam feléjük, egy nagyon-nagyon drága család volt, amikor így megismertem őket, nagyon így rájuk dobbant a szívem, mert annyira olyan nyitottak voltak, volt, tényleg egy szükségben is voltak, elfogadóak is voltak, és volt egy ilyen kisebbségrendűségi komplexusok is. Egy roma család volt, akik így beszéltek arról, hogy milyen sokszor kaptak bántást, és elutasítást, és előítéleteket, és aztán emlékszem, ahogy így beszélgettünk, meg megpróbáltam segíteni dolgokban, utána később előjött az, hogy úgy érezték, hogy én is lenézem őket, és hogy én is valahogy úgy értéktelennek tekintem őket. És úgy abban az időben egy kicsit úgy összezavartam, de hát én nem gondolom, hogy így viszonyultam. De aztán úgy láttam, hogy igen, hogy ezek azok a sebek, hogy ők már úgy érzik magukat, lehet, hogy nem ezt közvetítem, de már úgy érzem. Mert a sebek azok ilyen dolgokat visznek véghez az életünkben. És lehet, hogy ez így van, biztos, hogy ez így van akár egy szétesett házasság után, akár amikor így kapcsolatokban sérülünk, akár amikor így gyülekezetben testvérekkel sérülünk, vagy gyülekezet által, vagy gyülekezetben akár így tekintélyen lévő emberek által sérülünk. Ezek nagyon valósak tudnak lenni a mi életünkben, ha beismerjük, ha nem, mert megsebződtünk. És ezek a sebek aztán így azonossággá is válhatnak bennünk. Így 2. Korintus 10. fejezetében van egy rész, ahol beszél ilyen erődítményekről, vagy erősségekről, vagy erődökről, amik így felnövekednek az életünkben. Ilyen magaslatok, amelyek Isten ismerete felé emelik magukat, és emiatt megakadályoznak az igaz Isten ismeretben. Hogy ez képzeld úgy el, mint a középkorban, hogy megvolt a végvárrendszer Magyarországon, a Magyar Királyság területén, és ott voltak ezek a végvárak általában valahol az ország határ közelében, És hogy ezek a végvárak, ezek a nehezen bevehető végvárok, magaslatok, erősségek, erődítményekről nagyon jól lehetett kontrollálni, felügyelni, és azok így kontrollálták a környezetet, a környéket, uralták. És ugyanígy lehet a különböző sebekkel így az életünkben, hogy valahogy ezek ilyen erősségekké válnak, erődítményekké, amelyek aztán így irányítás alá viszik az életünket, és aztán így a döntéseinket emiatt hozzuk meg. A döntéseink azok sok inkább így a sebek miatt, a lépéseink, a szavaink, az elhatározásaink, azok mind valahogy így a sebek következtében, a sebek eredményeképpen, vagy a sérülések eredményeképpen hozzuk meg, és e köré rendezzük az életünket. És igazából azért tetszik nekem ez a történet, mert nem fejeződik be itt, hanem azt olvassuk, hogy ez a Jábéc, akinek az a neve, hogy fájdalom, tesz valami csodálatos dolgot, ami fantasztikus dolgot, és csak hagyj érintsem ezt, hogy néhány dolgot, amit így látunk. Az egyik, amit tesz, és talán a legfontosabb, amit tesz, a legeslegfontosabb. A 10. vers azt mondja, hogy Jábéc Izrael istenét hívta segítségül. Tehát, hogy ebben az állapotban, ebben a környezetben, a Bírák könyvében, amikor egyébként azt olvassuk, hogy Bírák 23-23 Bírák könyvének a kulcsverse, ahol azt mondja, hogy mindenki azt tette, ami jónak tűnt a saját szeme előtt. Tehát így mindenki ment a saját feje után. És azt is látjuk, hogy Bírák könyvében sebzett emberek sérüléseket okoztak, és sérült emberek még több sérülést okoztak, és egyszerűen csak egy óriási káosz volt. És azt látjuk, hogy ebben a helyzetben, itt van ez a Jábéc, és ebben a helyzetben ő így a szíve mélyéből, így a fájdalma mélyéből így Istenhez kiált, így Isten nevét hívja segítségül. És ez a kifejezés, hogy az ő nevét hívja segítségül, ez igazából a héberben ez azt jelenti, hogy kiált, Istenhez kiált, így látja az ő nyomorát, látja a lehetetlenségét az életének, látja a fájdalmát az életének, és úgy dönt, hogy ő nem fog most hibáztatni másokat, ő nem fog visszafele mutogatni, másfele mutogatni, hanem ő a szíve mélyéből az élő Istent hívja segítségül, igazából pontosan úgy mondja, hogy Izrael Istenét hívja segítségül. Hogy Istenhez kiált, és arra gondolok, hogy ez annyira ösztönző, motiváló, bátorító, hogy amikor ott vagyunk így a nyomorunknak a mélyén, vagy a saját útvesztésünknek a sötétségében, hogy így bármikor kiálthatunk Istenhez. Nem kell, senki se lássa ezt, nem kell, senki se tudjon róla, ez nem egy show, nem egy bemutató, hanem csak így a szívünk mélyből így azt mondjuk, hogy oké, én csak most az élő Istent fogom segítségül hívni. És Jábéc ezt teszi, sőt azt mondja pontosan, hogy Izrael Istenét hívja segítségül. És tudjátok, ez egy fontos kifejezés, hogy Izrael Istenét. Mert ez választ ad arra, ami ott lehet mindannyiunknak a szívében, és lehet, hogy Jábéc szívében is ott, hogy mi garantálja azt, hogy Isten meg fog hallani, hogyha hozzá kiáltok. Mi, főleg, ugye, hogyha sebzett vagyok, vagy elutasított vagyok, úgy még inkább ez a gondolatom, hogy mi garantálja azt, hogy meg fog hallgatni. Mi garantálja azt, hogyha én Istent hívom segítségül, akkor ő meg fog hallgatni, ő válaszolni fog, ő meg fogja tenni azt, amit ő, amiért én kérem és hívom őt, mi garantálja? És Jábéc arra jutott, a szövegből azt látjuk, hogy mikor azt mondja, hogy Izrael Istenét hívja segítségül, akkor ez Istennek a szövetséges neve. Hogy Jábéc megérti azt, hogy Isten nem közömbös iránta, mert Isten szövetséget kötött az ő népével. És ennek a szövetségnek az is beletartozik, ahogy Isten az ígéretébe, a szövetségi ígéretébe lefektette, hogyha Isten népe, vagy Isten népének valamelyen tagja ő hozzá kiállt, akkor Isten hallja, és odafordul felé, és megválaszolja. Értjük ezt? És ez nagyon fontos, mert mikor sebzettek vagyunk, és elutasítottak, akkor annyira ott lehet a mi életünkben az, hogy de hát miért hallgatna meg engem Isten, de hogy Jábéc megérti, hogy Isten a szövetségben elkötelezte magát ő feléjük, és hozzájuk kötötte magát a szövetségbe. És mivel Jábéc Isten szövetséges népének a tagja, ezért ő is bátran hívhatja segítségül. És számunkra az új szövetségben ez még gazdagabb, ugye, mert segítségül hívjuk Istent, segítségül hívjuk az Atyát, segítségül hívjuk az Úr Jézus Krisztust, ez az ő a szövetsége, a vér, amiben a szövetség van. És mikor ott van, hogy mi garantálja az, hogy Isten odafordul, odafordítja a szívét, meghallgatja és megválaszolja, akkor tudhatjuk, hogy azért, mert szövetségben van velünk, és ezt a szövetséget egyébként ő akarta. Nem én akartam, ő akarta. És elkötelezte magát. Úgyhogy Jábéc Istenhez kiállt. Nem tudom, hogy mennyi idő kellett neki ehhez. Nem tudom, hogy mikor tette ezt, már az életének melyik pontján, de jutott erre a pontra. És azt is látjuk, és ezt kommentárban olvastam, mert ennyire nem megy a Héber, hogy ez, hogyha elolvassa az ember, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy egyszer imádság volt. Tehát nem egy olyan, hogy Jábéc imádkozott egyet, aztán hoppáré, a sült galamba szájába repült. Hanem, hogy Jábécnál ez az imádság, ez rendszeres volt, újból, és nem azt jelenti, hogy feltétlenül ezekkel a szavakkal mindig, de hogy ez az Istenhez kiáltás, ez ott volt az ő életében. Aztán egy másik, amit látunk, az az, hogy Jábéc elutasította az áldozatmentalitást. És tudjátok, az áldozatmentalitás ebben a korban, amiben élünk, ebben annyira ott van a kor szellemben, hogy én áldozat vagyok, és igazából ebben benne van egy vádlás, egy hibáztatás, hogy az én életem azért ilyen, mert amilyenek a szüleim voltak, vagy azért, amilyenek a tanáraim, vagy a magyar oktatás miatt, vagy Magyarország, az ország miatt, amiben vagyok, vagy a testvéreim miatt, vagy a gyülekezetem miatt, vagy lehet sorolni, vagy a gazdaság miatt, vagy a munkahelyem miatt, hogy amikor nem vállalom azt a felelősséget, nem nézek szembe, hanem azt mondom, hogy az én nyomoromnak az oka ő. Ő. És ha lett volna valakinek oka erre, akinek az anyja azt a nevet adta, hogy fájdalom, akkor Jábéc volt az, de Jábéc elutasította, hogy belemenjen ebbe a zsákutcába, ebbe a vesztes meccsbe, hogy ő áldozatként tekint magára. És ez annyira fontos, figyelj, hogy így ez a mi részünk, így a gyógyulás van, Istennek nagy része van, meg oroszlán része van, mint egyébként a hittünk oly sok területén, az isteni rész az egy ilyen oroszlán rész. De van egy saját részünk is, mert hogyha összekeverjük, és azt mondjuk, hogy összekeverjük, hogy mi a mi részünk, és mi Isten része, akkor ugyanott maradunk. Tehát van egy részünk, a részünk az, hogy így elutasítsuk azt, hogy áldozatként gondoljunk magunkra, hogy szembenézzünk azzal, amiben vagyunk, hogy ebben keressük Istent, vagy megengedjük, hogy ez Isten keresésre vigyen bennünket, ami ott van az életünkben, mert Valahogy ez így történik, az Istenre való mélyebb rátalálás, megújulás az életünkben, hogy megengedjük, hogy azok a dolgok, amik ott vannak az életünkben, azok oda vigyenek, és egy olyan fajta kiáltáshoz vigyenek, egy olyan fajta Isten felé való terelés legyen az ő részük. És ebben ott van, hogy el kell utasítanom azt, hogy másokra mutagassak, és másokat tegyek a fő hibássá így az életemnek és az életem alakulásának. És aztán végezetül pedig itt van, hogy Jábéc így a fájdalmában, így az imádságon keresztül Istenben kereste, vagy Istennél kereste az áldást és a gyógyulást. Egyébként az imádsága, legalábbis ami ide le van jegyezve, ez ilyen négy sor, vagy szinte sornak se lehet nevezni. Egy olyan imádsága, mi le van jegyezve, hogy bárcsak megáldanál engem, vagy áld meg engem nagyon. Más fordítás szerint szélesíts ki az én határaimat, a te kezed legyen velem, és hogy őrizd meg engem minden bajtól, minden fájdalomtól, őrizd meg engem. És persze lehet úgy nézni erre, hogy vagy inkább úgy fogalmaznám, hogy nem érdemes erre úgy nézni, mint egy ilyen szerencsehozó imádság ez, hogy ha ezt elégszer imádkozzuk, akkor úgy meg lesz az eredménye. Jó, tehát nem egy ilyen üdítő automata, ahol bedobom a pénzt, és aztán elmondom minden nap, és meg fog történni, hanem csak azért, mert ez nem így működik. De a másik oldalról viszont valóban azt olvassuk, hogy Isten megadta neki, amit kért. És hogy hagyj legyen előttünk ez az a vigasztalás, bátorítás és reménység, hogy bizony Isten odafordult, és Isten ő neki megadta. És aztán sokan voltak az ő nemzedékébe, akik nem fordultak Istenhez, és nem történt meg az a gyógyulás, az áldás, de az ő életében igen, mert Isten kereste ebben. Kereste Istennél ezt a gyógyulást, az életének a gyógyulását, az életének az áldását. Mint ahogy egyébként ugyanígy van, gyertek még velem ide, így az áldásnál Jákob, akire gondoltam, aki felnőtt életében eljut oda, igazából, hogy ő egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag ember, de mégsem érzi magát áldottnak. Értitek? Tehát, hogy értjük ezt, hogy Jákobnak rengeteg, ahogy Lábánnál volt, és aztán, ahogy az egész dolog kiforogja magát, így a Lábánnál töltött 20 évben, hogy Jákob egy nagyon gazdag ember, egy dúsgazdag ember lett, egy ilyen, hát sejk, ugye, már úgy értem abban a kultúrában, most nem valami dubái sejkre gondolok, de arra gondolok, mert ez ezt jelenti, hogy egy olyan ember, aki egy ilyen törzsfőnök, vagy akárki, és aki nagyon-nagyon gazdag. És hogy Jákob nagyon-nagyon gazdag volt, de mégis hiányzott az áldás. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor megy vissza az ígéret földjére, Lábántól, Mezopotámiából, akkor hallja, hogy ahogy megy vissza a családjával, hogy jön hozzá, jön felé Ézsau 400 férfival, hogy találkozzon vele. És hogy Jákob elkezd hihetetlen módon rettegni, hihetetlen módon félni. Tehát, hogy soha ennyire nem rettegett és nem félt az ő életében. És nem tud mit kezdeni ezzel a félelemmel. És imádkozik, de nem tűnik, hogy ez feloldódna, vagy megoldódna, és aztán éjszaka egyedül marad, és egy férfi birkózik vele egész éjszaka hajnalig, és ez az Úrnak az angyala, és aztán ez a férfi birkózás közben azt mondja, hogy engedj el engem, és Jákob azt mondja, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Tehát, hogy Jákob Egyébként az egész életében áldást akart, hogyha emlékeztek az elsőszülöttségi jogról, aztán az elsőszülöttségi áldásról, tehát az áldást akarta, de mégsem áldott. Így van, mert valahogy ez kicsikarta, ez nem így működik. Nem így műkszik. Jó? Hanem és ott birkózik, és azt mondja, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. És aztán megérintette a csípőjét, és kapott egy csípőficamot, és kapott egy áldást mellette. És Jákob azt mondhatta, és figyelj, mert így kötöm ezt, ez a Jábész történethez, azt mondta ezután, hogy elnevezte azt a helyet Peniélnek, ami azt jelenti, hogy Isten arca, Panim, arc, él, Isten arca. Mert Istent láttam szemtől szembe, és megszabadult a lelkem. Tehát mi volt az az áldás? Tehát, hogy Jákob megszabadult. Megszabadult a fájdalomtól, megszabadult a gyötrődéstől, megszabadult a félelemtől, megszabadult az aggodalomtól, megszabadult a bűneitől, mert az egész zsiványságától, tehát valahogy így egy gyógyulás jött. Az imádságon, az Istennel való imádságon keresztül birkózás, egy gyógyulás jött. És utána Jákob egy másik ember, új neve van Izrael, másik, nem teljesen másik, fontos ezt megértenünk, hogyha olvasol a történetet. Tehát, hogy nem 1000%-osan más, de más ember. Mint ahogy nálunk is így a gyógyulás így Istennel lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Ahogy itt Jábécnél, hogy áldj meg engem, Uram, szélesíts ki az én határomat, a te kezed, a te jelenléted legyen velem, és hogy őrizd meg engem a gonosztól. És azt mondja, és ezzel fejezem be, hogy és megadta neki Isten, amit kért. Ja, megadta. Meg. Nem tudjuk, hogy hogy. Tehát nem tudjuk, hogy így egyszerre, kétszerre, tízszerre, százszorra. Értjük? Nem taglalja, nem ez a lényeg. Hanem ott van az, hogy Jákob az Izrael Istenét hívta segítségül. És ő egy áldott, egy gyógyult, egy épült, egy olyan ember, aki úgy kezdi, hogy Jábec pedig tiszteletre méltóbb volt a testvérei közt. Úgyhogy segítsen bennünket, vezessen bennünket ez a történet, ez az írásrész az életünkben Isten gyermekeiként és közösségileg is egy olyan Isten keresésben, egy olyan Isten utáni vágyban, egy olyan imádságban, egy olyan Istennel való birkózásban, egy olyan Istenhez kiáltásban, ahol a szövetség miatt, és aki Isten, és akik mi vagyunk számára, ő cselekszik, gyógyít, helyreállít, megváltoztat életutakat, sorsokat, életeket, függetlenül a múlttól, függetlenül attól, hogy honnan jössz, vagy hogy mi volt ott. Mert ez a reménységünk Istenben. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, így ezzel a reménységgel vagyunk most is itt előtted, hogy te vagy Isten, aki meggyógyít, Isten a gyógyító Isten. Hogy nem kell elfednünk az életünknek a kevésbé ideális oldalát és részét. Hogy nem kell elfednünk a fájdalmunkat, vagy a sebünket, vagy az elfertőződést, vagy akár csak azt a lelkileg nagyon nehéz időszakot, hanem hogy arra vagyunk bátorítva, hogy hozzuk eléd, hogy kiáltsunk hozzád, hogy keressünk téged, hogy hívjuk segítségül a nevedet, hogy hitből fakadóan imádkozzunk, hogy értsük meg, hogy jól lehet, determinálva lehetne az életünk a múltunk által, de nem kell, mert az élő Isten szabadít, az élő Isten gyógyít, az élő Isten találkozik velünk, az élő Isten megállt bennünket az ő gyógyításával, jelenlétével, világosságával, vigasztalásával, hogy az élő Istenben, Urunk, te benned felépülhetünk, és felépülhet az életünk, és hogy rád nézhetünk, és hogy lehet egy ilyen hihetetlen reménységünk, Urunk, csak úgy, ahogy Jábécnak, így a bírák idejében, csak úgy, ahogy az újrakezdésben, a babiloni fogság után Izraelnek, csak úgy nekünk is. Köszönjük neked. Köszönjük, és kérjük is a te segítségedet, ami erőtlenségünk ellenére, hogy vonj bennünket, hogy tedd számunkra világossá ezeket, hogy kiáltunk és találkozz velünk, és kérjük téged Jábéccel együtt, hogy állj meg bennünket nagyon, hogy szélesíts ki a mi határunkat, hogy a te kezed, a te jelenléted legyen velünk, és hogy őrizd meg bennünket a gonosztól. Igen, Uram, köszönjük mindezt, és reményteljesen kérjük mindezt, és arra kérlek még, hogy ha van itt köztünk valaki, vagy úgy biztos, hogy van, biztos, aki csak nagyon sötétben van, nagyon reménytelennek érzi a helyzetét, Uram, te állj mellé akár ezekben az utolsó dalokban is. Te légy számára vigasz, segítség. Hogy tudjon az utána lévő közösségből is segítséget meríteni. Hogy tudjon imádságot is kérni testvérektől. Hisz így vagyunk betakarás, védelem, táplálék, segítség egymás számára a te kezedben. Úgyhogy köszönjük neked Jézus nevében. Amen.